katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A különösen Franciaországban élénk az ultramontán kihívásra felelni akaró elméleti és sajtóvitában született meg az 1830 körül a korabeli katolikus politikai gondolkodás és társadalomteológiai útkeresés jelentős áramlata a katolikus liberalizmus. Fő szószólója a korábban az ultramontán táborhoz tartozó, a teológiában kezdetben tradicionalista nézeteket valló, ám társadalmi kérdésekben a 20-as években a szabad elvűség felé közelítő pap publicista az 1782 és 1854 között élt Félicité de Lamennais volt. Lamennais tekervényes szellemi utat bejárva jutott végül arra a meggyőződésre, hogy a katolikus egyháznak, mint intézménynek és a klérusnak a polgári átalakulás, a változások mellé kell állnia, szakítania kell az ancien rezsim iránti hagyományos elkötelezettségével, és szociális érzékenység nevében nem csupán a társadalom, hanem az egyházi közösség demokratizálását és reformját is szolgálnia kell. A megváltozott világ viszonyai között Lamennais véleménye szerint az egyház szabadságának, megújulásának és modernségének záloga az apostoli szegénységhez és egyszerűséghez való visszatérés, a vagyon nyűgétől és a politikai hatalom terhétől való megszabadulás. Ennek a korabeli katolikus sajtóban széles nyilvánosságot nyert felfogásának, a belső egyházi reformok követelésének a terjesztését nagyban segítette, hogy az 1830-as párizsi forradalom győzelme, az általa hatalomra jutó liberális burzsoázia érdek és értékvilága egyaránt a liberalizáció ügyét támogatta, szemben a restauráció korának hivatalos, római és francia egyházi konzervativizmusával. Lamennais is az általa képviselt liberális katolikus csoportok véleménye szerint az eredeti evangéliumi társadalmi és morális alapelvek meghirdetője volt, és eszméi lényegesen nem különböztek azoktól a gondolatoktól, amelyeket a liberalizmus vall az egyén és a társadalom szabadságáról, a szabadság, az egyenlőség, a testvériség alkotmányos és parlamentáris értelmezéséről, a polgári szabadságjogokról. Ha ez igaz, az egyház Lamennais által kívánt liberális megreformálása nem más, mint az eredeti demokratikus evangélium elvekhez való visszatérés, egyben a modern társadalom realitásához való alkalmazkodás. A kívánatos cél tehát szerinte szabad egyház szabad államban, ennek a programnak a megvalósításához pedig az állam és az egyház szétválasztása, a gazdag egyháznak a közérdeket szolgáló szegény egyházzá formálása és az egyház belső struktúráinak demokratizálása az alkalmas eszközök. A liberálisok véleménye szerint ez nem jár a katolicizmus intézményes tekintélyének csökkenésével, de még azzal sem, hogy az egyház maga vagy a hívek csoportjai közönyössé vagy apolitikussá válnának, a hit belső igazságait pedig semmiképpen sem érinti. A hatalmi köteléktől megváló egyháznak a tanításban és a liturgiában tisztán a hívő embert, a hívő közösséget kell szolgálnia, miközben maga a katolicizmus, a sajtó, az egyesületek és pártok a parlamenti demokrácia eszközeit felhasználva tömegeket, a társadalmat irányító, az állam életet is meghatározó, különösen erős szociális és morális küldetésű erővé válhat. Ennek a programnak vált a szócsövévé a francia katolikus liberalizmus Lamennais által szerkesztett népszerű lapja, az 1831-ben alapított L'Avenir, amelynek köréhez a kezdetektől olyan társadalmi és politikai kérdésekben radikális, ám teológiai tekintetben konzervatív klerikusok és laikusok tartoztak, mint a később liberális eszméitől eltávolodó és élete javarészét a dominikánus rend reformjának szentelő 1802 és 61 között élt Henri Lacordaire, a politikai liberalizmus később is megőrző, az egyház ügyeiben viszont mérsékelt konzervatív oldalra átpártoló író, az 1810 és 70 között élt Charles Montalembert, vagy a magát később a kereszténység kulturális liberalizmusa mellett elkötelező jeles irodalomtörténész Antoine Frédéric Ozanam. Montalembert már alig 20 évesen, 1830-tól a L'Avenir szerkesztőségének tagja volt, a lap ellen indított első római vizsgálat idején szerkesztőtársa Lacordaire társaságában az örökvárosba utazott, hogy a pápai elmarasztalás visszavonását kieszközölje, ám 16. Gergely pápánál nem járt sikerrel. 1834-ben, miután megjelent a Singulari Nos kezdetű, a L'Avenirt és személy szerint Lamennait elítélő pápai körlevél, alávetette magát a döntésnek, és liberális nézeteinek megőrzése mellett is egységben maradva az egyházzal szakított a katolikus egyházból kilépő Lamennaisval. 1835-ben lett tagja a parlament felsőházának, majd 57-ig a képviselőháznak, ahol harcosan képviselte különösen oktatásügyi témákban a liberalizmus elveit. A 48-as forradalmat követően támogatta a harmadik Napóleon császár kibontakozó uralmát, 57-ben azonban ellene fordult és kivonult a politikából. Ami teológusi pályakezdését illeti, maga Lamennais a 20-as években még az ókonzervatív táborhoz tartozott. Teológiai szakkérdésekben a szélsőséges fideizmust hirdető tradicionalista nézetekhez húzott, politikai közéleti gondolatok tekintetében az ultramontán elvek képviselője volt. Későbbi radikális változást hozó felfogása, amely 30 körül öltött alakot, a liberalizmus és a romantika eszméinek elegyítéséből adódott. Az élet gondolkodó Lamennais ideális szabadságvallása elveiben már alig emlékeztet a katolikus hitre. Alapja liberálisok és romantikusok közös deista, ám egyben irracionális, misztikus felfogása, amely egy felekezeti és szellemi kötöttségektől mentes, a morális és érzelmi elemeket maradéktalanul megjelenítő polgári világvallás utópiáját körvonalazza. Egy ilyen formabontó kísérlettel szemben nem meglepő, hogy a romantikát amúgy is gyanakvással, liberalizmust pedig ellenségesen szemlélő Vatikán, amelyet a francia szellemi és politikai életnek a második 1830-as forradalomhoz elvezető eseményei is irritáltak, a liberális katolikusok esetében hamarosan a tiltás az elmarasztalás eszközéhez nyúlt. A mélyen konzervatív meggyőződésű a pápai állam integritását, hagyományos hatalmi rendszerét féltő és az osztrák diplomácia által is sakban tartott 16. Gergely 1832-ben Mirári Vósz, rá két évre pedig Singulari Nos kezdetű körlevelében éles hangon marasztalta el a liberális eszméket. Ez a kép Lamenni és eszmetársai nézeteit indiferentizmusnak, túlhajtott racionalizmusnak, a hit igazságait tetszőleges, pusztán morálisan emelkedett és lényegében versengő véleményeknek tekintő nézetnek minősítő dokumentum nyitányát jelentette annak a folyamatnak, amelyben a tanítóhivatal a folyamatosan ítélete alkotás útjára lépett a modern világ uralkodó eszméi tekintetében. A pápa megfogalmazása szerint a liberalizmusnak, ennek az egyenesen veszedelmes tévedésnek nyit útat az a teljes és mértéktelen véleményszabadság, amely az egyházi és világi állam rovására széles körben elterjedt, sőt némelyek igen arcátlanul azt is állítják, hogy ebből a vallás számára valamilyen előny származik. Az említett két körlevél bírálatának a katolikus liberálisok zöme alávetette magát. Lamenni azonban ezt nem tette meg, hanem nézetei megerősítésével válaszolt, és formális aktussal kilépett az egyház közösségéből. Élete későbbi szakaszában tovább radikalizálva a felfogását, egyfajta keresztény evangéliumi szocializmus felé közeledett, közben azonban a francia szellemi élet perifériájára szorult. Személye és irányzatának sorsa ezen a ponton távol került egymástól. Míg ő tovább haladta maga által kijelölt úton, a katolikus liberalizmus, mint társadalom és egyházpolitikai irányzat, rövidesen eltűnt az egyház és a 19. század szellemi térképéről. Maga a Lamenni jelenség érdekes kérdéseket is felvet. Így figyelemre méltó, hogy az ultramontán és a liberális társadalom és történet teológia között ebben a korban egyáltalán nem volt lehetetlen az átjárás, és ezek a radikális törekvések határozott összefüggést mutattak a dogmatikus teológiában és a vallásbölcseletben a 19. század első felében megfogalmazott racionalizmus ellenes törekvésekkel. Így születhettek azután olyan súlyos belső ellentmondásokat és külső konfliktusokat hordozó életművek, mint amilyen Lamenni itáliai barátjának az 1792 és 1861 között élt Gioacchino Ventura di Raulica bárónak, Teatinus szerzetesnek az életműve. Ő 1830-ban került Rómába, ahol a Sapientian kánonjogi professzor lett, és megválasztották rendje általános főnökének. A 20-as évek elején, mint a forradalom, a liberalizmus és a kartesiánus filozófia ellenfele, műveiben ultramontán eszméket Joseph de Maistre és mások radikális konzervativizmusát igyekezett összekapcsolni az egyház belső megújulásának követelésével és a pápa fősége alatt megvalósuló egységes Itália víziójával. Barátja Lamenni 31-es elítélését követően Rómában egyre inkább a bizalmatlanság légköre vette körül modern egyház és polgári szabadság jelszavát és föderalizmust követelő politikai nézeteit. Felfogását különösen radikalizálta a 48-as forradalmi hullám. 9. Pius menekülése, a római köztársaság létrejötte, és a francia megszállás ideje, amikor az örökvárosban maradt. Híres beszédben állt ki a bécsi forradalom mellett, majd szembefordult 9. Pius konzervatív ellenforradalmi politikájával, és feladta azt a gondolatát, amely Róma számára vezető szerepet kívánt az egységes Itáliában. ezért 1850-ben emigrációba kényszerült, a továbbiakban harmadik Napóleon vendégszeretetét élvezte Párizsban, ahol egyházi szónokként vívott ki hírnevet magának. Párizsi tartózkodása idején sikertelen kísérletet tett, a hittől elfordult, a katolikus egyházból kilépett korábbi barátja Lamennais abbé visszavezetésére a katolikus közösségbe. Élete utolsó éveiben a francia ultramontánok és liberálisok vitájában az előbbiekhez csatlakozott, ám Rómával nem békélt meg, és szilárd híve maradt az immár a pápaság nélkül megvalósuló Risorgimentónak, Itália egyesítésének. Életműve súlyos belső ellentmondásokat hordoz. Egyszerre volt konzervatív és liberális, klerikális és republikánus, reformer és konzervatív. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.